Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hogy mi is tudhatjuk ebben a korszakban, hogy nem egy ember kész által készített dologban állítjuk magunkat, hanem tudjuk, hogy az az ügy, amelyben állunk, ami Urunk Jézus Krisztusunk ügye. Nem az fog megmaradni, amit az emberek alapítanak vagy felállítanak, hanem amit Istenünk megalapított. Az maradandó lesz. És amint énekeltük, a tied az ügy, Urunk Jézus Krisztusunk, az ügy, amelyben állunk. És mivel ez a te ügyed, nem semmisülhet meg, nem merülhet alá. Minden más dolgok elmerülnek, de az Isten ügye nem. És ezért vagyunk olyan boldogok és olyan hálásak, hogy itt az énekíróval egyet tudunk érteni, és tudjuk, hogy az ügy a mi Istenünké. És amit ő elhatároz magának, azt véghez is viszi. És mindig is így tette, így teszi mind a mai napig. Senki soha nem volt képes megakadályozni őt abban, hogy megtegye, amit elhatározott magának. És hiszem, hogy ez így is maradt az örökké valóságé. Senki sem lesz képes megállítani Isten munkáját, senki sem lesz képes megszégyeníteni. Amit Isten létrehozott és felállított, az megmarad, és ezért nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk. Személy szerint számomra a szerda nagyon nagyszerű és értékes volt, és még mindig visszagondolok rá. És itt eszembe jutott a 109. Zsoltár egyik íge szakasza, talán elolvassuk az első verseket. Itt megszólal Dávid, Istenem, a nagyszerű emberem, te, ó Isten, akit dicséretem illet, ne maradj csendben, vagy néma, mert a vétkes száj és a hazugság ajka megnyílt, tátok ellenem, csalárt nyelvvel beszélnek hozzám. Gyűlölködő szavakkal vettek körül engem, és ok nélkül ostromolnak engem. Szeretetemre válaszul ellenségeskednek ellenem, míg én imádkozom értük. Valóban rosszat fizettek nekem a jóért, és gyűlöletet tanúsítottak a szeretetemért. Szeretett testvéreim és testvérnők, ez szinte olyan, mint egy profécia, amit talán már Dávid mondott, ami Urunkra utalóan. Hiszen ugyanazok a szavak és ugyanaz az eset, ami Urunk Jézus Krisztusunkra vonatkozik. És úgy gondolom, hogy a Dávid élete sem volt más. És ő azt mondja, te, ó Isten, akit dicséretem illet, ne maradj csendben. Számomra, szeretett testvérek és testvérnők, nagyon nagy dologgá vált, hogy nem az emberek elé vitte az ő gondjait és minden szükségét, hanem az élő Istenhez fordult vele. Ez nagyon nagy jelentőségű lett számomra. És amikor itt kimondja ezeket a szavakat, kihez fordul? Az emberekhez? Nem. Az élő Istenhez fordul. Mert azt mondja, te, ó Isten, akit dicséretem illet, ne maradj csendben, vagy néma. Bizonyára várt választ Istentől. Bizonyára talán félt és aggódott a szívében. És aztán kifejezi azt, amit megtapasztalt, és azt mondja, mert a vétkes száj és a hazugság ajka megnyílt, tátog ellenem, és családnyelvvel beszélnek ellenem. Egy ember, akit Isten szeretett, akit Isten kiválasztott, akit Isten arra szánt, hogy király legyen, és egy próféta is. Neki ki kellett mondania ezeket a szavakat. És ebben az összefüggésben még egy szó, amit Jakabnál, majd a másikat a 2. Timóteus levelében is megtaláljuk, megragadott. Frank testvér már felolvasott a 2. Timóteus 3-ból, de amit Pál apostol itt a 2. Timóteus 3-ban mond a 10. verstől, az is nagyon megragadott. Mikor azt mondja, te azonban vezérfonalul vetted magadnak az én tanításomat és magatartásomat, életmódomat, törekvésemet, igyekezetemet, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet és türelmemet. Az én üldöztetéseimet és szenvedéseimet, ahogyan azok Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában történtek velem. Ilyen jellegű üldöztetéseket kellett elviselnem, és az Úr mindegyikből megszabadított engem. Testvérek és testvérnők, hadd vegyük észre itt az Új Szövetségben is, hogy Pál apostolnak Istenem a nagyszerű, Isten által kiválasztott emberének nem könnyű, hanem nehéz életútat kellett járnia. Sok mindenen keresztül üldöztetéseim, mondja itt, az én szenvedéseim, igen, mindezzel találkozott. Dávid esetében, ahogy hallottuk, nála sem volt másképp. És azt hiszem, még számos szentírási részt idézhetnénk. De mond még egy verset, és ez nagyon fontos, a 12. vers. És így mindazok, akik hajlandóak egy istenfélő életet élni Krisztus Jézusban, üldöztetést fognak szenvedni. Igaz ez? Isten ígéje olyan csodálatos, nem hazudik, nem téveszt meg. De tudjátok, nem akarunk azok közé tartozni, akik kinyitják a szájukat, és becsmérelnek Istennek egy emberét, és becsmérlik Isten ígéjét, ahogyan Dávid idejében történt, és ahogyan a mi Urunk idejében is volt, és ahogy Pál apostol idejében is előfordult. Hanem inkább Péter, vagy Jakab inkább, aki az ő levelének 3. fejezetében írja, a 11. verstől, Jakab 4, a 11. verstől. Ne beszéljetek egymás ellen ellenségesen, szeretett testvérek. Aki ellenségesen beszél testvér ellen, vagy megítéli testvérét, az ellenségesen beszél a törvény ellen. És megítéli a törvényt. Ha pedig megítéled a törvényt, nem a törvénynek cselekvője vagy, hanem annak bírája. Csak egy a törvényhozó és a bíró. Az, vagy ő, akinek hatalma van megszabadítani és megsemmisíteni. De ki vagy te, hogy bíróvá tedd magad a fele barátod felett? Ezek nagyon értékes szavak. Azt hiszem, még több olyan szavakat is fel tudnánk sorolni a Szentírásból, amelyek teljes összhangban lehetnek velük. De hadd gyökerezzenek meg bennünk ezek a szavak úgy, hogy azok közzé tartozzunk, akik Istennel járnak. Hogy azok közzé tartozzunk, akik, ahogy szerdán hallottuk, el tudjuk határolni magunkat mindentől, és szemünket minden helyzetben az egyre, és ez az élő Istenre szegezzük. Olyan csodálatos ez itt, olyan nagy szerület számomra, még az is, amit Pál apostol mondott, hogy az Úr mindenből megmentett engem. az Úr átvitte őt mindenen. És ez olyan nagyszerű lett számomra, hogy Dávid azt mondja, te Istenem, akinek a dicséretem jár, ne maradj néma. Isten emberei belekapaszkodtak abba, aki őket mindenen keresztül vitte, még akkor is, ha az néha nehéz volt. De Istenre tekintettek, és nem szégyenültek meg. És talán még két verset felolvasok a 109. Zsoltárból, az utolsó két verset, ahol az Isten embere felkiált a 30. verstől, hangosan adjon hálát az én szám az Úrnak, és sokak között magasztalni akarom őt, mert ő a szegény oldalán, a jobbján van, hogy megmentse őt azoktól, akik elítélik őt. Ez valami csodálatos dolog. Ez volt a hit. Ez volt az ő Istenébe vetett bizalom. Hangosan adjon hálát az én szám az Úrnak, és sokak között magasztalni akarom őt. Nem ez van a mi szívünkbe is? Nem kellene ez bennünk is így éljen? Nem kellene magasztalnunk a mi Istenünket, nem kellene hálát adunk neki a gyülekezetben is mindenhol, ahová megyünk, mert hiszen ő a szegények oldalán jobbján van, hirdetette ez az Isten embere, és ő tudta ugyanis, hogy amikor minden meginog és összeömlik, amikor minden elhagyott minket, akkor is van valaki, aki az oldalunkon áll, és ez az élő Isten. Hisszük ezt teljes szívünkből, ő te melletted, és én mellettem is áll. Akkor is mellettünk áll, amikor sok mindenen keresztül kell mennünk, és akkor is, amikor bűnösöknek találnak bennünket. Hiszen ő magára vette a bűnösségünket, kiengesztelte azt a Golgotai kereszten, és ezért ma este annyira örülünk, és annyira hálásak vagyunk. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Hűséges Urunk, teljes szívünkből köszönünk neked ezt a kegyelmi órát ma este is. Köszönjük neked, Urunk, hogy rendelkezésünkre áll a te ígéd, hogy kinyithatjuk, és nem csak olvashatjuk, nem csak beszélhetünk róla, hanem, Urunk, segíts mindnyájunkat, hogy megszívleljük a te ígédet, hogy higgyünk benne, hogy hagyjuk, hogy vezessen bennünket, hogy tudjuk, kihez fordulhatunk, különösen ezekben a napokban. Uram, egy Dávidot látunk, aki felemelte hozzád az ő szavát, és felajánlotta a te nevednek a tiszteletet és a dicséretet. És egy Pál apostol is azt mondhatta, az Úr megszabadított engem mindenből, és ezzel a te nevednek adott tiszteletet. Uram, mi is sem tudunk mást mondani, mint ugyanezeket a szavakat. Te megsegítettél bennünket is ezekben a napokban, és ezért magasztaljuk, és dicsőítjük a te kegyelmedet, és magasztaljuk a te hűségedet, Uram. Áldj meg minket ma este, Uram, áld meg testvéremet, amikor előterjeszti a te ígédet, Istenem. Te kiválasztottad őt, te elrendelted őt, Uram, arra, hogy hordozza a te ígédet. Tiszteltessék meg a te neved ebben az esti órában is, a Jézus nevében. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Már az is megvigasztal, hogy Rusz testvér itt maradt ülve. Ez talán azt jelenti, hogy nekem csak rövidre kell fognom magam. Nekem nincs semmi különleges szavam ma estére. Csak azért jöttem el, mert egy Istentől érkező szolgálat van, és mert az Úr ígéje mindig hozzánk intéződik, és sohasem tér üresen vissza, és ma este is lesz valami mondani valója számunkra. A Timóteushoz intézett ígének néztem utána, ott azt mondja Pál apostol az utolsó fejezetben, a 2. Timóteus utolsó fejezetében, 2. Timóteus 4. fejezet, a 17. vers. De az Úr mégis mellettem állt, és erőt adott nekem, hogy általam véglegesítve legyen az íge hirdetés. Az Úr adott nekem erőt. Hadd olvassam fel újra a 17. verset. De az Úr mellettem állt, és erőt adott nekem, hogy általam véglegesítve legyen az íge hirdetés. És az összes pogányok meghallgathassák azt. Így boldogan meglettem szabadítva az oroszlán szájából. Látjuk, hogy Pál apostol itt is valami nagyon különleges dolgot juttatott kifejezésre. Elbízakodottan hangzik, amikor azt mondja, hogy az íge hirdetés ő rajta keresztül kell, hogy véglegesítve legyen. Ki mondhatna már ilyet, ha csak nem Isten parancsolta volna meg neki? Minden mértéket meghaladóan önhittség lenne, ha nem lett volna egy isteni megbízatása erre nézve. Van egy ígevers a Bibliában, amely azt mondja, hogy a sátán úgy jár kell, mint egy ordító oroszlán, keresve, kit nyeljen el. Pál apostol pedig azt mondja itt, hogy szerencsésen meglettem szabadítva az oroszlán szájából, vagy torkából, mintha már benne lett volna, és az oroszlánnak csak el kellett volna nyelnie őt. Amint tudjátok, ez a különbség az oroszlán és egy farkas között. Amikor egy farkas betör egy nyájba, nem eszik meg egyetlen egy állatot sem, csak megöli, megfojtja, ott hagyja, megfogja a másikat, ott hagyja azt is, a harmadikat, a negyedik, ötödiket, hatodikat, 36 vagy 40-et, vagy 50-et, nem számít. A farkas nem eszik meg egyetlen egy juhat, vagy bárányt sem, de minden bárányt megdögleszt, és ott hagyja halottan. Aztán jobbra-balra néz, hogy minden rendben van-e. Ilyen a farkas. A farkas azért jön, hogy öljön. Az oroszlán? Ő nem keres egy másodikat, ő megragad egyet, és aztán felfalja. És ez az egy, akit akkor kiválasztott, az Pál apostol volt. Őt kiválasztotta magának. Úgy tűnik, hogy mindenki mást ott hagyott, de volt egy, akire a figyelmét összpontosította. És ez az ember vallja, hogy szerencsésen meg lett szabadítva az oroszlán torkából. Én elmondhatom nektek, hogy az oroszlán torkába kerülni nem tréfa. Ezt elhihetitek nekem. És Dávid már, mint Dániel, még jobban átélte. Ő megtapasztalta, hogy a természetes oroszlán szája szószorosan belett tartva, zárva. De úgy van, hogy nekünk nem egy természetes oroszlán van dolgunk, hanem a sátánnal, aki nem fogja be a száját, hanem azt keresi, akit felfalhat és elnyelhet. És akkor persze szerencsésen megszabadulni azt jelenti, hogy kétszeresen is meglettünk szabadítva. Egyszer kegyelemből és megbocsájtásból, másodszor pedig abból a helyzetből, amelyben találtattunk. Én azt kívánnám magamnak, hogy bárcsak ez velem is megtörténne. Igen, teljes szívemből kívánom, hogy én is teljesíthessem a ránk bízott íge hirdetést Isten akarata szerint. A te és az én életemnek nem lehet több és más értelme és célja, mint az, amit Isten az életünkbe belénk helyezett. És amennyiben ezt alázatos önbecsüléssel fel tudjuk mérni, Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy hűségesek maradjunk az igazi íge hirdetéshez. Még gondolni sem lehet arra, hogy mi mindent csináltak a végidők üzenetéből is. És hány ingerünk lesz tőle, ha csak egy kicsit is olvasunk vagy hallunk belőle. És mégis vannak Istennek olyan emberei, akik szívből hisznek, és ragaszkodni tudnak ahhoz az ígéhez, ahogyan Isten kinyilatkoztatta. Hadd mondjak csak egy példát nektek. Nem azért vagyok itt, hogy értelmezésekről beszéljek, minden ezzel töltött perc pazarlás lenne. De mi mindig úgy értettük meg az Isten szavát, hogy a két tanú két próféta lesz, akik aztán elmennek Izraelbe a zsidókhoz. Ezt hallottuk, és ezt értettük meg Isten ígéből, nem de. És ha most valóban komolyan azt állítják, hogy a két tanú nem két ember, nem két férfi, hanem két csoport, és akkor még azt is mondják, hogy az egyik a Branham csoport, a másik pedig a Hajnal csoport. És amikor ezt így tudomásul vettem, alig hanem sírva akartam fakadni. Az emberek elméje megzavarodott, már nem tudják, hogy mit beszélnek. Teljesen összezavarodtak, és őrültek háza lettek. Egy igazi őrültek háza. Ezért hálát adhatunk Istennek, hogy megőrzött bennünket, és ha megőrzött bennünket a józan eszünknél fogva. De el tudjátok képzelni, mi mindenre esik vissza Isten szava. Mert sokan olyan jól ismerik Isten szavát, hogy pontosan tudják, mi fog történni. És a Biblia azt mondja, amikor a két próféta befejezte az ő szolgálatukat, a 3,5 éves szolgálatukat, akkor meg lesznek ölve. És akkor 3,5 nap múlva élet költözik beléjük, és felvétetnek. Hogy mindez hogyan történik ma, mi történik ezzel, az számomra érthetetlen. Igazi szégyen, hogy ilyesminek egyáltalán léteznie kell. De ez is a végidőket jelenti. A múlt hét végén volt, és azt hiszem, erre még sokat fogunk gondolni, és még sokszor vissza fogunk térni rá. Egy prófétai korszakban élünk. Ez a generáció. Egy különleges prófétai kijelentések sorozata alatt áll. És mindezeknek a prófétai szavaknak, kijelentéseknek be kell teljesedniük. És ebben is, hogy az emberek szétszilált gondolkodásmódúak lesznek, és mint Janes és Jambres ellenállnak az igazságnak. Hol jelentek meg, vagy léptek fel ezek az emberek? Janes és Jambres megjelentek valahol találomra? Nem, hanem ott, ahol Mózes is fellépett. Nem valahol találomra, akkor nem jártak volna sikerrel. Mert akkor az egész dolog semmivé lett volna. Mindig ott kell történjen az ilyesmen, ahol Isten van. Ott jönnek ki a többi dolgok is felszínre. Hol jelent meg Bálám? Valahol Mezopotámiában jelent meg, úgy találomra. Hol jelentkezek? Ott, ahol Isten népe volt, ott jelentkezett ő is. És mit tett? Bálám megbuktatta az Isten népét, azt a népét, amelyet Isten prófétája kivezetett. És azt mondja, de hiszen mindannyian ugyanazt az Isten szolgáljuk. Moab? Nem arra gondoltok, ugye, ki volt az? Lót, Lót egyik lánya, annak leszármazottai, Moab és mi, a dolog visszavezető Ábrahámra, és így tovább. Egyáltalán nem vezető vissza sehova, csak előre megyünk Istennel. Minden más egyéb csak korlátozó tényező, homok a hajtóműben. És mi történt? Isten egy nap alatt több mint 40 000 embert hagyott meghalni, mert az ő haragja kitört rájuk. Az emberek megtapasztalták, hogy mit tett Isten, és azután elfordultak tőle. Mi maradt még fenn akkor? De hiszen csak az Isten haragja. És emiatt nem kell nekünk aggódnunk, Isten egy napon igazságosan fog ítélni. Ne aggódjunk, ő majd megteszi. Ha mi megtennénk, az rossz lenne, mert nekünk is szükségünk van az Isten kegyelmére. Mi is az Úrra vagyunk útalva minden nap. És hallottuk a Jakab leveléből, hogy csak egy a törvényhozó és a bíró. Ő az, akinek hatalma van élők és holtak felett. Csak egy a törvényhozó és a bíró. De ha ezeket a dolgokat megfontoljuk, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy minden írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, az igazságban való felépülésre, és így tovább. Így áll írva a 2 Timóteus 3.16-ban, és ezt hisszük is. De azt is hisszük, hogy Istennek van egy olyan nyája, amely az igazságból való, és meg van írva, és ezt tudnotok kell, hogy egyetlen hazugság sem származik, az, vagy nem ered az igazságból. És ez 100%-ig igaz. Nem létezik olyan hazugság, amelynek eredete az igazságban lenne. Isten maga az igazság, és az ő szava az igazság, és az ő szelleme az igazság szelleme. A sátán kezdettől fogva egy hazug, és Isten szavának a megrontója, a csűrcsavarója. És ez a dolog, amit szintén meg kell különböztetni. És amikor önmagáról beszél, nem mond más, mint hazugságot, de nagyon ájtatosan beszél. Pál apostol itt kifejezésre juttatta azt, hogy az Úr segítséget vagy támogatást, erőt adott neki, hogy az íge hirdetést, az evangélium hirdetését véghez vigye, azaz véglegesítse. A szó kifejezés itt véglegesítés. Noha ő csak éppen, hogy elkezdte, hiszen ez volt az új szövetségi korszak, kezdete ő vele. De nem a befejezése, nem a véglegesítés, nem a vége. És mégis Isten emez embere, ugyanazon szellem által, aki az elején volt és a végén is van, ugyanazokat a dolgokat hirdette és kinyilatkoztatva kapta, mint mi kaptuk ebben az időben. Pontosan egy is ugyanaz, mert az Úr az első, és ő az utolsó is. Ő az alfa, és ő az omega, a kezdet és a vég. Ahogyan vagy, amilyen volt a kezdet kezdetén, úgy kell lennie, és lesz is a végén is. De ez mégis egy olyan csodálatos szókifejezés, hogy az íge hirdetést véglegesíteni, nem befejezetlenül megszüntetni, hanem lezárni, azaz véglegesíteni. Ahogyan a mi Urunk, amikor a kereszten függött, felkiáltott, elvégeztetett, tökéletesítve lett, megtörtént, befejeződött. A bejelentések valósággá váltak, az ígéretek beteljesedtek, Krisztus Isten báránya megfizette az árat ott a keresztfán. És itt az evangélium véglegesítéséről vagyunk értesítve, és tudjuk, hogy mi áll írva a Jelenések könyve 10. fejezetének 7. versében, hanem a 7. angyal szózatának a napjaiban. Befejeződik Isten titokzatossága, véglegesítve lesz, ahogyan kinyilatkoztatta azt az ő szolgáinak, a prófétáknak. Hiszen Isten a kezdetektől fogva ismeri a véget, sőt, még a kezdet előtt. Nem létezik semmi, amit Isten ne tudott volna előzetesen. Neki soha nincs szüksége arra, hogy egy gyűlést tartson és tanácskozást tartson, hiszen ő maga a tanács. Ő már az örökké valóságtól fogva mindent beiktatott az üdvösség tervébe, és céltudatosan véghez viszi azt. Közvetlenül Titushoz intézve írja a Pál apostol ugyan ilyen értékes ígéket. Az van itt írva, hogy én Pál Istennek egy szolgálja, és Jézus Krisztusnak egy apostola. Elrendelve az Isten választottainak a hitére és az igazság felismeritére, amely egy Isten félő életvitelben bizonyítja magát, az örök élet reménysége alapján, amelyet a tévedhetetlen, csalhatatlan Isten már öröktől fogva megígért. De az ő ígéjét, a kijelölt vagy a megállapított időben tette ismerté az íge hirdetése által, amelyel Isten, ami szabadítónk megbízásából lettem én felhatalmazva. Itt is nagyon gyorsan, majdnem azt mondhatnánk, Pál, te elfelejtetted az összes többi apostolt. Nem gondoltál arra, hogy nem te vagy az egyetlen. Miért jelentkeztél így önmagaddal? Nem, egyáltalán nem. Ő csak azért mondta, állapította meg világosan, mert világosan tisztában volt azzal, hogy Isten mire rendelte előtt. Nem arra, hogy felszínesen prédikáljon, hanem, hogy Isten választottjának a hitéért, nem az elhívottakért, hanem a választottakért. Isten ígéjének mélységes titkairól volt szó, amelyek nem minden ember számára hozzáférhetőek, amelyek nincsenek csak úgy a felszínen, amelyekről nem mindenki prédikált, amelyet nem mindenki ismert, de amelyeket kilettek nyilatkoztatva Istenem ez emberének. Őt Isten kiválasztottjainak hitére lett elrendelve. Vannak ugyan elég sokan, akik egyáltalán nem hisznek a kiválasztottságban, és ebben áll a szükséghelyzet. Nekünk azt kell hinnünk, amire Isten elrendelt bennünket. Ha nem tudunk hinni a kiválasztottságban, akkor nem tudjuk elhinni, hogy ki lettünk választva, és akkor ez nagyon szomorú helyzet lenne. De Isten elrendelt minket a kiválasztottságra az íge hirdetés által, és hadd térjek rögtön a lényegre, nem akartam felolvasni, hanem a 65. Zsoltárból és máshol a Bibliából akartam még olvasni. De mivel most éppen ezt így szem előtt tartjuk, ma este megkérdezem tőletek, hogy kinek szólt, vagy kihez lett intézve a Branham testvér szolgálata. Vajon a széles tömegeknek volt ez szánva, akik újongtak ugyan és örvendeztek, amikor csodák és jelek történtek, akik ezrével és tízezrével és százezrével gyűltek össze tömegesen az összejövetelekre. Mire? Kinek volt szánva az ő szolgálata? A kiválasztottakért. Azokért, akik a mennyasszonyi gyülekezethez tartozhatnak. Akik osztozni fognak az első feltámadásban és az elragadtatásban. Néha valóban megkérdezhetnénk magunktól, vajon tényleg szükséges volt-e Istennek arra, hogy bizonyos dolgokat kiemeljen, amelyek oly sok megbotránkozást és bosszúságos okoznak? Vajon nem lett volna jobb Isten országában, ha kígyónak a magvetése soha nem lát volna ismerté, ha Isten mindezen titkai soha nem lettek volna köznyilvánosság előtt ismerté téve, akkor minden rendben lett volna. És természetesen egy sor más dologra is gondolok. Akkor minden rendben lett volna. Miért választ Isten egy ilyen utat? Ott van az Úr Jézus a János evangéliumának 6. fejezetében, ugye, amikor azt mondja, ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, akkor nincsen életetek. És a zsidóknak mégis meg lett mondva, hogy itt nemrég már olvastuk, vért ne igyatok, mert az élet a vérben van. És itt a törvényhozó maga Izrael népe elé állítja a dolgot, és azt mondja, aki nem issza az ember fia vérét, és nem issza az ő húsát, vagy eszi az ő húsát, annak nincs örök élete, vagy kinek van igaza. És már is mindennek vége volt. Már is elfelejtettek mindazt a jót, amit az Úr tett értük vagy rajtuk. Elfelejtették, hogy megtisztította a leprásokat, hogy látóvá tette a vakokat, hogy elvégezte az összes nagy csodát és jelet, és azt gondolták magukban, nos, talán mégis igazuk van az embereknek abban, hogy házasságon kívül született, és az emberek ezt is azt mondták róla, talán mégis igazuk van az embereknek, nem igazán tudjuk, hogy hányadán vagyunk. Szeretteim, eljött egy ilyen próba, és az emberek tömegesen hátat fordítottak neki. Pontosan, ahogy korábban is, tömegesen követték őt. Isten próbára tett őket, hogy meglássa, vajon kitartanak-e, még akkor is, amikor olyan dolgok vannak hangoztatva, amelyeket nem értenek, olyan dolgok, amelyek látszólag ellentétesek voltak Isten igével. Látszólag. Még egyszer hangsúlyozom. De a látszat néha csalóka lehet. Szeretteim, Isten szavát helyesen kell megérteni, és csak azok fogják helyesen megérteni, akik eleve elrendeltettek, és kilettek választva, hogy befogadják, és egy szép és jó szívvel megtartsák. Majd így folytatja tovább Titus 1:1, és az igazság felismeretére, amely egy Isten félő életvitelben bizonyítja magát. Elrendelve az örök élet reménysége alapján, amelyet a tévedhetetlen, csalhatatlan Isten már örök időktől fogva megígért. De az ő ígéjét a kijelölt, vagy megállapított időben tette közismerté az ígehirdetés által, amellyel Isten, ami szabadítunk, megbízásából lettem felhatalmazva. Örök időknek előtte meg lett ígérve, ismerté lett téve a meghatározott időben, a kiszabott időbe, amelyet Isten kifejezetten erre a célra rendelt el. És most Isten megbízásából, az ígehirdetés által ismerté tettem mindazoknak, akik arra rendeltettek, hogy hallják, amit Isten abban az időben mondani akart nekik. Pontosan ugyanígy van ez most a mi időnkben is. Az ember nem csak kenyérrel él, és nem is olyan szavak által, amelyek ínyére vannak. Hiszen vannak a Szentírásnak olyan szavai is, amelyeket élvezünk, az innyünkre van, amit nagyon szívesen magunkhoz veszünk. És aztán vannak a Szentírásnak olyan szava is, amelyeket, ha megeszünk, ha tényleg van bátorságunk elfogyasztani őket, akkor összeszorul a gyomrunkban minden. És éppen ezek a szavak azok, amelyek meg kell ennünk, mert ebben van a gyógyszer. A finomságokat, a csemegéket ugye bárki megeheti, de az orvosság az, ami jót tesz nekünk. És erre van szükségünk, különösen ezekben az időkben, amelyekben most élünk. Közhír élettéve, ami Istenünk megváltunk nevében, az ő megbízásából, és a kijelölt időben, a prédikáció által eljuttatva az emberekhez. Nem hiszem, hogy erről többet kellene mondanunk. Ugyanez megismétlődik napjainkban is. És Isten kinyilatkoztatott ígéjéhez semmit sem lehet hozzátenni, és semmit sem lehet elvenni belőle. A végén nem azon fog múlani majd, hogy 95%-ot elfogadtunk, hanem azon az 5%-on, ami hiányzik nálunk. Azon az 5-ön fog múlni, ami hiányzik belőlünk. Ez az, ami számít, és ezért kell igazán teljes szívünkből hinnünk Isten minden egyes szavát. Még egyszer mondom, az Úr mindennel szembesíthette volna Izrael népét, csak azzal nem, hogy igyák az ő vérét, és egyék az ő húsát. Hányszor említette Branham testvér ezt az összehasonlítást? Hányszor elmondta az ő prédikációiban, hogy hát nem ugyanez a helyzet most is? Olyan dolgok hangzanak el, amelyekkel az emberek valahogy elmaradnak, hátat fordítanak, mert nem tudnak mit kezdeni vele. Ha mindannyian őszinték vagyunk, akkor be kell vallanunk, hogy nem magyarázkodni, hogy magyarázkodni nem is tudunk. Nem tudjuk megmagyarázni Istent. Sok mindent nem tudunk megmagyarázni, de hinni tudunk. És nekünk is szívből kell hinnünk azt, amit Isten mondott. És aztán megköszönni neki. Ezzel pedig gyorsan eljutottam az itteni Zsoltár szavaihoz, a 65. Zsoltárhoz. Téged illet a felmagasztaló dicséret, ó Isten a Sionban, és te irántad kell teljesíteni a fogadalmat. Te, aki meghallgatod az imádságokat, hozzád folyamodik minden test. A mi eladósodottságainkért, amikor bűneink túlságosan megterhelővé válnak számunkra, Te, Uram, megbocsátod őket. Boldog lehet az, akit Te kiválasztasz, és megengeded, hogy közeledjen hozzád. Tessék, ez az. Boldog lehet az, akit Te kiválasztasz, és megengeded, hogy közeledjen hozzád. Pál apostol azt mondja, hogy a kiválasztottakért. A választottak azok, akik közeledhetnek Istenhez, mert Isten közeledett hozzájuk. Krisztusban Isten visszahelyezte a választottakat oda, ahol tulajdonképpen voltak, a bűneset bekövetkezte előtt. Nem tudom, hogy ez már megvan-e az egyik prédikációban, ami megjelent, vagy ki lett adva, amelyben Branham testvér hangsúlyozza a különbséget a megigazulás és a megbocsátás között. Ti, akik olvassátok őket, minden bizonnyal elég jól emlékeztek erre. Ő azt mondja egy ponton, hogy valakinek meg lehet bocsájtani, anélkül, hogy megigazulásban is részesülne. De azok az emberek, akiket Isten kiválasztott, azok isteni megbocsájtásban részesültek úgy, hogy Isten szemében visszalettek helyezve egy olyan állapotba, amelyben Isten semmit sem számol fel nekik, vagy ellenük. Akit ő megigazít, annak előzőleg tulajdonította a bűnösségét, de van a Szentírásnak egy szava, ahogy látom, nem mindenkinek van Bibliája, és nem mindenki néz ki úgy, mintha elhinné ezt. De a római levélben van egy íge, nem hiszem, hogy mind a mai napig mondtam volna olyat, amit vissza kellene volna vonnom, mert ez mindig Isten szava. Itt a Róma 4-ben van a 7. versben ez a csodálatos íge. Üdvözülten boldogok azok, akiknek megbocsájtattak a törvényszegéseik, és akiknek bűnei belettek fedezve. Ez csodálatos, ez dicsőséges, amiért hálát adunk Istennek. De most jön ez. Üdvözülten boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonítja, akinek nem számolja fel a bűnt, egyáltalán nem rója fel, mintha soha nem vétkeztünk volna, mert a mi bűneink Isten bárányára lettek rátáhelve. És remélem, amikor elolvassátok Branham testvérem a prédikációját, hogy fel fog ragyogni számotokra, mint egy fény a sötétségben. Isten választottai meg lettek igazítva, meg lettek tisztítva, meg lettek szentelve, tökéletességgé lettek téve, át lettek alakítva Jézus Krisztus képmására, folt és ránc nélkül, állnak így az Isten színe előtt. Ez a bibliai íge hirdetés, és ez boldoggá is tesz minket, aki ezt hitben megtapasztalta, és meg is tudja ragadni. Ezek olyan bibliai igazságok, amelyek nagyszerűvé váltak számunkra ezekben az utolsó napokban, hogy Isten már a világ megalapítása előtt kiválasztott már egy népet magának. És Isten báránya már a világ megalapítása előtt ki lett jelölve arra, hogy megváltsa azokat, akiket Isten úgy szintén kiválasztott az üdvösség tervében, még a világ megalapítása előtt, és hogy megfizesse az árat. Miért imádkozik az Úr Jézus a János 17. fejezetében található főpapi imájában így? Dicsőítsd meg őket azzal a világossággal, amelyel a világ megalapítása előtt rendelkeztem te nálad. Talán elolvasom, hogy ti is el tudjátok velem együtt olvasni. Sokan ezt a bibliai részt sem értik igazán. Az van itt írva János 17. 3. versében. Márpedig abban van, vagy abban áll az örök élet, hogy felismerjenek téged, az egyetlen egy igaz Istent, és azt, akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged itt ezen a földön, és elvégeztem, tökéletességre vittem azt a munkát, amelynek elvégzésére megbíztál engem, amelynek megvalósítását én rám bíztad. És most dicsőíts meg te engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyet nálad birtokoltam, még mielőtt a világ létezett volna. Felismertétek-e, hogy miről van szó? Isten egész terve az örökké valóságtól fogva el lett rendelve. Isten nem akkor kezdte el, amikor az idő elkezdődött, hanem Isten már mindent elhatározott, megállapított, mielőtt az idő elkezdődött volna. Továbbá azt mondja itt az Úr, én kinyilatkoztattam a te nevedet az embereknek. Melyik nevet nyilatkoztatta ki? Tartsd meg, őrizd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál. Én kinyilatkoztattam a te nevedet azoknak az embereknek, akiket te adtál nekem a világból. Ők hozzád tartoztak, és te adtad őket nekem, és ők megtartották, megőrizték a te szavadat. Milyen csodálatos! Minden teljes körül, minden igaz. Az a fontos, hogy ki legyen nyilatkoztatva számunkra Isten szelleme által. Hogy felismerjük magunkat, mint olyan embereket, akiket Isten belefoglalt az ő nagy üdvösség tervébe az örökké valóságtól fogva, hogy semmi sem történik, ha csak Isten nem döntötte el már az ő tervében. A 7. versben ez áll. Most már felismerték ők is, hogy mindent, amit te adtál nekem, te tőled származik. Mert a szavakat, amelyeket te adtál nekem, én átadtam nekik, és ők befogadták, és az igazsághoz mérten felismerték, hogy én te belőled jöttem elő, és arra a hit meggyőződésre jutottak, hogy te vagy az, aki engem elküldött, hogy én te belőled jöttem elő. Ezt már érintettük itt. Isten egy Isten. Isten ezen eredeti teljességéből érkezett az Úr egy látható formában. Ez volt az Úr az Ószövetségben, és ő volt a Logosz. Ő volt az, aki aztán megváltóként meghalt a Golgotai kereszten, megváltónkként. És ő azt mondja, én az Atyától jöttem elő, és újra visszatérek ő hozzá. Ő Istenből jött elő, és újra visszatér. És Isten lesz mindenben minden. Amikor az üdvösség terve beteljesedik, amikor mi Isten fiaiként és lányaiként megjelenünk ő előtte, akkor beteljesedik, amit az 1. Korintus 15:28. Versben megvan írva. Akkor a fiú is alláveti magát az atyának, és Isten lesz minden mindenekben. Akkor ezek a megnevezések, Atya, Fiú és Szent Szellem megszűnnek létezni. Akkor Isten ismét lesz minden mindenben. Akkor az üdvösség terve tökéletes lesz, befejeződik. Akkor az, amit Isten tervezett, megtörtént és befejeződött. De ma nem tudunk az Istenségről is még beszélni. Ez amúgy is a legnehezebb téma az összes közül, de Isten szellem által világosan felismerjük. Isten már az Ószövetségben, már az Édenkertben megjelenítette magát ebben a látható formában. És mindazok, akik látták az Urat, felkiálthatták, én láttam az Istent, de alapvetően nem szellemként látták Istent, hanem a látható megnyilvánulásban, abban a formában látták Istent, amelyben megjelent. Így ő volt az Úr, és jött-ment az Édenkertben, és így tovább. De mindezt már hosszasan kifejtettük, és hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt a szívünkbe helyezte. Hogy ezt el tudjuk hinni, és meg tudjuk ezt köszönni neki. Bár lenne, hogy ezeket a szavakat, amelyek annyira összefüggéstelenek, amennyire csak lehet, rakja össze és tegye egészé a te és az én szívemben, hogy felismerjük, hogy Isten felismert bennünket, hogy kiválasztott minket, és hogy a szolgálat, a prófétai szolgálat Isten kiválasztottjaiért történik, történt és fog történni. Nem azért, hogy tömegeket érjünk el, hanem Isten kiválasztottjaiért. És kegyelemből közzéjük sorolhatjuk magunkat. Ami Urunk azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És elrendeltelek titeket benne arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök egy maradandó legyen. Legyen, hogy Isten szüntelenül felmagasztalja számunkra azt, amit kegyelemből tett értünk. Amen. Hadd álljunk még fel imádkozni. Köszönjük a te kegyelemnek ezt az óráját, és a kegyelemnek ezt a szavait, amelyeket ma újra hallhattunk, és amelyek elárasztották a szívünket, és megáldottak minket a te szent ígéd által. Urunk, köszönjük neked, hogy kiragadtad a te népedet az oroszlán torkából. Uram, ó, a te kebledre vetted őket, és azt mondtad, nincs jogod hozzá, mert ők a tiéd, Uram. Uram, köszönjük neked, hogy hozzád tartozhatunk, kegyelemből, Uram. Uram, te kijelöltél egy népet magadnak, még azokban a napokban, amikor a földön voltál, és mindenki eltávozott tőled, hátat fordított neked, és megkérdezted a 12-t, ti is el akartok menni, és az egyik így válaszolt, hová menjünk, neked van örök életre szóló szavad. Uram, hová mennénk mi? Neked örök életre szóló szavaid vannak. Hálát adunk neked, hogy veled maradhatunk, és veled akarunk maradni mindazokkal együtt, akiket kiválasztottál. Uram, azokban a napokban ez így volt, mindenki más távolságot tartott, de Uram, a te választottjaid összetartottak. Halleluja a végsőkig. Uram, mi együtt akarunk maradni, össze akarunk tartani, még akkor is, ha csak egy kis csoport vagyunk. De szívünk legmélyéből akarunk szolgálni neked, és felemelni a te nevedet, tisztelni és magasztalni téged. A Jézus nevében. Amen.